kapujára mértek. Gyorsan körbefordult az úton. Figyeltem, amint két farlámpája belevész a sötétségbe. Elhaladtam a gyalogjáró híd és az utcai kávéház mellett, és a parkírozóhelyen beszálltam a kocsimba. Előttem épp egy rács volt, ettől újra didergés fogott el. Úgy véltem, észszerűbb lesz bemennem a nyugat Los Angeles-i rendőrkapitányságra. 20 perccel később be is mentem, hidegen, mint a béka, és zölden, mint egy vadonatúj $1 bankó háta. 12. fejezet. Másfél órával később. A holttestet elszállították, a terepet átfésülték, és háromszor vagy négyszer előadtam a sztorimat. Negyed magammal ültem a nyugat Los Angeles-i rendőrség ügyeletes nyomozótisztjéjének szobájában. Az épület üres volt, egy részeget leszámítva, rendületlenül rikoltozta az ausztrál benszülöttek hívójelét, közben várta, hogy reggel bevigyék a városba tárgyalásra. A mennyezetbe épített reflektorból éles fehér fény zúdult az asztalra, melynek lapján a Lindsay Merio zsebeiből előkerült holmi kevertek nagy összevisszaságban. Most épp oly halottnak és hontalannak látszottak, mint a gazdájuk. A velem szemben ülő férfinek az asztal túloldalán a Randall volt a neve, a Los Angeles-i központi gyilkossági csoporttól érkezett. Sovány, csöndes ember volt, az 50-et taposta, haja sima, krémszürke, szeme hideg, modora tartózkodó. Fekete pöttyös nyakkendőt viselt. Szemem előtt táncot jártak a pöttyök. Randall mögött két tagba szakadt, testőr külsejű vasas tébla volt, egyik a bal, másik a jobb fülemet tartotta szemmel. Megmozsolgattam egy cigarettát az ujjaim között, meggyújtottam, de nem ízlett. Ültem és azt figyeltem, hogy parázslik az ujjaim között. Úgy éreztem, legalább 80 éves vagyok, és villám gyorsan öregszem tovább. Minél gyakrabban adja elő a históriáját, annál hülyébbül hangzik. Ez a Merio hétszentség, hogy napokig tárgyalt a váltságdíjfizetésről, és akkor néhány órával a végső találkozás előtt fölhív egy vadidegen, és megfogadja testőrnek, hogy kísérje el. Mondta Randall hidegen. Nem pont testőrnek, mondtam, hiszen még azt se árultam el neki, hogy van nálam fegyver. Csak kísérülnek. Hol hallott magáról? Először azt mondta, hogy egy közös ismerősünktől. Aztán meg azt, hogy találomra választotta ki a nevem a telefonkönyvből. A Randall finoman belekotort az asztalon heverő holmikba, és kiválasztott egy névjegykártyát olyan mozdulattal, mint a valami mocskot venne a kezébe. Elém lökte. Megvolt neki a maga névjegye, a hivatalos névjegye. Rápillantottam a kártyára. Merio tárcájából került elő, egy csomó más névjeggyel együtt, ezekre nem sok ügyet vetettem odakint a Purissima kanyonban. Csak ugyanaz én névjegyem volt. Meriothoz képest meglepően mocskosnak látszott. Egyik sarkában kerekpiszok volt. Na persze, mondtam, ha csak tehetem, osztogatom őket. Ez csak érthető. Merio magára bízta a pénzt, mondta Randall. $8,000. Úgy látszik, megbízott fűben, fában. Beleszívtam a cigarettámba, és a plafon felé fújtam a füstöt. A fény bántotta a szememet. Fájt a tarkóm. Nem loptam el a $8,000, mondtam. Sajnálom. Na igen. Ha maga lopta volna el, nem lenne most itt. Vagy itt lenne? Hűvös vigyor ült ki az arcára, de mesterkéltnek látszott. $8,000 nagyon sok mindent megtennék, mondtam, de ha meg akarnék ülni valakit egy fütykössel, legfeljebb kettőt ütnék a tarkójára. bólintott. Mögötte az egyik jard beleköpött a szemétkosárba. Ez az egyik jellegzetesség a dolognak, ami meghökkenti az embert. Amatőr munkának látszik, persze lehet, direkt úgy volt kicsinálva, hogy annak látszon. A pénz nem Mariotté volt, ugye? Nem tudom. Most, hogy visszagondolok, úgy rémlik, hogy nem az övé volt, de ez csak futó benyomás. Nem akarta elárulni az illető hölgy személyazonosságát. Marióról semmit se tudunk, egyelőre, mondta Randall vontatottan. Minden esetre elképzelhetőnek tartom, hogy ő maga akarta elbugázni a 8000-et. Há? Ez meglepett. Talán látszott is rajtam. Randall sima arcán semmi se változott. Megszámolta a pénzt. Nem én. Ideadott egy borítékot, belenéztem, pénz volt benne, jó soknak látszott. Azt mondta 8 rongy. Miért akarta volna ellopni tőlem, hiszen már akkor is nála volt, mikor én még a színre se léptem. Randall a mennyezet sarkába nézett és elhúzta a szája sarkát. Vállat vont. Menjünk csak vissza egy kicsit, mondta. Valaki feltartóztatta Marriott és a hölgyet, és elszedték tőlük ezt a nyakláncot, meg más egyebet, és később felajánlották, hogy a feltételezett értékhez viszonyítva nagyon kicsi összegért visszaadják. Marriottnak kellett intéznie a visszafizetést. Úgy gondolta, egyedül üti nyélbe, és nem tudhatjuk, hogy tárgyaló partnerei szabtak-e ezzel kapcsolatban valami feltételt, vagy szóltak-e róla egyáltalán. Az ilyen esetekben nagyon elővigyázatosan járnak el. De Marriott jónak látta felfogadni magát arra, hogy kísérje el. Mindketten azt képzelték, hogy szervezett bandával állnak szemben, és a banda tisztességesen játszik majd a szakma keretein belül. Marriott félt. Ez csak természetes. Szerette volna, ha van vele valaki. De maga vadidegen volt az ő szemében, csak egy név volt, amit egy névjegyen olvasott, ezt a névjegyet valaki, nem tudjuk ki, Marriott állítása szerint egy közös ismerős nyomta a kezébe. Na, Marriott úgy dönt az utolsó percben, hogy maga vigye a pénzt és intézze az egészet, ő meg majd elbújik a kocsiban. Maga azt állítja, hogy ez a maga ötlete volt, de lehet, hogy Marriott számított erre az ötletre, és ha maga nem dobja fel, ő maga javasolja. Először nem tetszett neki az ötlet, mondta. Randall ismét vállat vont. Úgy tett, mintha nem tetszene neki, de a végén aztán beleegyezett. A telefonhívás is beérkezett, elindulhatnak egy helyre, amit Marriott ír le magának. Mindez Marriottól származik. Nincs olyan része, amit maga indítványozott. Amikor odaérnek, a környéken senkit se találnak. A megállapodás szerint maguknak le kellett volna hajtani a mélyedésbe, de úgy satszolták, hogy nem férnének el az úttorlasz mellett. Csak ugyan